Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában nem sokára interjú következik az olimpiai negyedik helyezett kerékpáros Walter Attilával, utána hallhatják a tekvándós Mártonikreket, megszólal Ravasz Etele, a magyar női kardvívó válogatott szövetségi vezetőedzője, és nyilatkozik a NOB magyar tagja Fűries Balázs is. Tartsanak velünk! Kevesebb egyéni sikere után csapatot vált a kerékpáros Walter Attila. Az olimpiai negyedik helyezett a Viszmától a Bahrain Victorious együtteséhez szerződött. A sportág történetének egyik legjobb magyar versenyzője erről és az idei évről is beszélt az Inforádiónak.
Egyértelműen nem a kedvencem és nem a legjobban sikerült évem, de talán így jóval túl a versenyeken le tudtam vonni azért a konklúziókat, és ha ez kívülről még nem is látszik, vagy hát egyértelműen nem látszik. Azért én azt érzem, hogy többet tudtam ezekből az úgymond kudarcokból, meg az úgymond platóból tanulni, mint akár egy nagyobb sikerből. Úgyhogy hosszú távon remélem, hogy ez is a javamra fog válni, de egyértelműen egy nehéz évem volt, és küzdöttem bele, de nagyon várom ennek fényében a jövő évet.
Melyik volt egyébként a legfontosabb konkrét tapasztalat vagy tanulság?
Igazából nem tudok kiemelni egy versenyt se, elég sok élmény így eszembe jut, azért elég sok versenynapja van egy profi kerékpárosnak, talán idén is meg volt 60 versenynapom, tehát azért az elég sok kilométer, elég sok élménnyel. Azt éreztem az év elején, hogy sokat dolgozok, és csak nem jön ki a lépés, aztán pedig be kellett lássam, hogy ennél egy kicsit többről van szó, egy kicsit összetettebb a probléma, de ezeket megfejteni igazából szerintem csak úgy tudja egy sportoló, hogyha rátekint a saját életére, a saját mentális dolgaira, hogy miért is alakult akár úgy egy év, ahogy. Milyen célokat jelölt ki, mennyire voltak reálisak, és hogy mennyit tett meg akár a siker érdekében, vagy esetleg, hogy úgy fogalmazzak, túl sokat tette meg annak érdekében, és ez másnak a rovására ment. Gondolok itt arra, hogyha az ember túl sok mindenről mond le, akár a kerékpár javára, vagy bármilyen sport javára, ez nyilvánvalóan az életünk része, és ez teljesen rendben van, viszont egy idő után át tud fordulni akár magányba, vagy elszigeteltségbe, hiszen annyira bezárkózik az ember a sportágába. Úgyhogy tényleg elég sokat tudtam tanulni, és nem tudok egy dolgot kiemelni, csak rengeteg leckét magamtól, magamnak gyakorlatilag.
Kicsit lazábban kell kezelni a dolgokat, vagy ez nem jó megfogalmazás?
Nem teljesen jó megfogalmazás ez, mert idén próbáltam ezt is, azt is, próbáltam azt is, hogy sokkal többet mozdulok ki, töltök el a barátaimmal, de akkor pedig a profizmus rovására megy. Tehát természetesen én nem szeretném se azt, hogy remeteként élek egy hegyen, és nem lehet úgymond életem a sporton kívül, de az se, hogy minden este elmegy az ember étterembe, és nem tudja mérni akár a kalóriákat, hiszen mind a kettő fontos része. Talán azt találtam meg, hogy sokkal jobban bízzak magamba olyan téren, hogy tudom igazából, hogy mi az, ami nekem a legfontosabb, ami engem a legjobbá tehet, hiszen nekem az a legfontosabb, hogy magamból a maximumot kihozzam. Igen, adjak időt magamnak, és bármennyire akartam akár idén is ellenállni, úgymond annak, hogy nem megy jól, nem tudtam ezt elfogadni, és ebből kerültem be talán még inkább egy ilyen negatívabb spirálba, hogy úgy mondjam. Vannak rosszabb évek az ember életében, egy sportoló életében pedig végképp, úgyhogy egyértelműen nekem ez egy ilyen volt, és remélem, hogy letudtam, és tudtam belőle tanulni, úgyhogy tényleg nagyon derűsen látom a következő éveket.
Azon túl, hogy tanult a nehézségekből, miket emel neki?
Főleg így, tényleg hónapokkal később nagyon hamar elfelejti az ember, hogy a sikerek fényében mennyire megváltozik a perspektíva, hiszen most itt az előbb kiemeltem az idei év negatívumait, vagy úgy beszélek erről az évről, mintha egy nagyon rossz év lett volna, miközben a világ egyik legjobb csapatába olyan magasságba jutottam, amelyikre nem is gondoltam volna. Tehát gyerekkoromban nem képzeltem volna, hogy ilyen messzire el tudok jutni, és most pedig ez az életem, napi szinten itt versenyzek, és Tour de France győzteseknek, vagy óriási versenyzőknek vagyok a segítői, miközben kapok saját lehetőségeket is egy ekkora csapatba, úgyhogy ez még mindig közel se rossz, csak az ember nagyon magasra teszi a mércét, és ennek fényébe tűnhet másoknak is, de saját magamnak is egy rossz évnek. Azért rengeteg jó élményem volt, rengeteg jó versenyem volt, nem csak mentálisan fejlődtem, hanem azért testileg is szerintem. Ez az eltelt akár 30 ezer kilométer, amit csak idén tekertem le, az nem vész kárba.
Klubot vált, mi áll a döntés mögött?
Nyilvánvalóan ez az év, és ennek a mentális folyamatai elsősorban rávilágítottak arra, hogy bármennyire is ez a kerékpározásnak az egyik csúcscsapata, lehet, hogy ahhoz, hogy én magamból a legtöbbet kihozzam, ez nem megfelelő nekem, hiszen más a mentalitás, mint máshol. Gondolok itt arra, hogy máshol rám fognak úgy tekinteni, mint akinek nagy eredményeket kell elérni, vagy akár azokra az eredményekre, amiket elértem a Viszmon Iszabák csapatával, azokra én is másképp tudjak tekinteni, hiszen ez teljesen természetes, hogy ott, ahol zsinórba többször nyerik a Tour de France-t, ott mondjuk egy Strade Bianche 5. hely az az nem egetrengető eredmény. Más csapat nagyon-nagyon örülne egy ilyen eredménynek, és én nekem is sokkal jobban kell majd örülni az ilyen eredményeknek, vagy top 10-eknek, de ezen kívül tényleg teljesen más mentalitású az a csapat, ahova érkezem, és bármennyire is szerettem volna évközben is én magam megváltoztatni, úgymond saját magamat, és azt mondani, hogy én felnövök, inkább átváltozok úgymond a Viszma mentalitására, én egyszerűen nem olyan ember vagyok nekem, ahogy említettem az előbb, fontos a kalóriaszámogatás, mert hiszek benne, de attól még fontos a baráti élet, a családi élet és a többi, és ebbe keresem inkább a balanszt, hogy én magam mit szeretnék.
Mivel lenne elégedett egy év múlva ilyenkor?
Ez egy jó kérdés, még nem tartok ott, ma volt az első edzésem, úgyhogy nem fektettem le konkrét célokat, de szeretném megtapasztalni azt, hogy tényleg ez nem hiába volt, ez a fajta megtapasztalás, amin idén átmentem, és az a munka nem veszett el egyáltalán, amin átmentem. Szeretnék sokkal inkább úgy edzeni, ahogy én érzem, hogy ez nekem jó, ahogy én tudom, hogy az belőlem kihozza a maximumot, szeretnék olyan versenyeken is indulni, és tényleg ezeken a versenyeken elérni azokat az eredményeket, ne pedig csak ott lenni, közel lenni, hanem tényleg megcsinálni azokat a kijelölt célokat, akár egy dobogót egy nagy versenyen, akár egy győzelmet, amit már jó sok ideje úgymond várok, vagy vizualizálok, de hát könnyebb nem lett a kerékpársport, viszont tényleg ezeket a célokat akarom kijelölni, és mellette azt, hogy tényleg élvezzem, hiszen így az idei évben nem tudom azt mondani, hogy minden részét és minden percét élveztem, hiszen nagyon nagy nyomást helyeztem magamra. Szeretném a célokat ilyen magasan tartani, de nem akarom ezt a nyomásként megérni, hiszen tényleg nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen magas szinten kerékpározhatok.
Kerékpársportban nem az olimpia a legfontosabb, de ön gondol-e Los Angelesre, hogy ott szeretne lenni, akár mondjuk egy Párizsihoz hasonló eredményt elérni?
Ja, ahogy mondja, nem a legfontosabb, de azért nekem rengeteget adott a Párizs, és már a Tokió is. Az egyik egy pofon volt, a másik pedig egy óriási eufória, úgyhogy nagyon-nagyon várom már a Los Angeles olimpiát. Remélem, hogy egyértelműen azon a szinten leszek, hogy kijussak, és hogy én tudom újra képviselni a magyar színeket, és hát remélem, hogy tudok újra olyan szép eredményt elérni, de azért az még egyrészt annyira messze is van, másrészt pedig annyira nehéz azt mondani, hogy nekem most azért kell edzeni minden nap, hogy én azt a negyedik helyet megdöntsem. Lesz még addig közel 150 versenynapom, lesz még majd jó sok eredményem remélhetőleg, úgyhogy nem az eredményen gondolkozok, de mindenképp ott szeretnék lenni Los Angelesbe, és amúgy szerintem az követő olimpián is még remélem, hogy ott tudok lenni.
Az olimpiai negyedik helyezett kerékpáros Walter Attillát hallották. Öt karika. Újabb olimpiai és világbajnoki sikerekben gondolkodnak a tekvándós Márton ikrek. A női világbajnokságról mindketten aranyéremmel tértek haza, a korábbi fő VB-n pedig Luana arany, Viviana ezüstérmet nyert. A Sportforum Hungary-n beszélgettünk a sportág két magyar világklasszisával.
Most értetek haza a női világbajnokságról, győzelemmel mekkora ennek a sikernek az értéke, Viviana?
Igen, egy világbajnokság után, hogy mentünk Afrikába is, és jó eredményekkel jöttünk haza. Boldogak vagyunk, és látszik, hogy jól csináltuk a dolgunkat, és én bízunk benne, hogy ha így folytatjuk, akkor jönnek majd a következő eredmények.
Luana, te mind a két világbajnokságon aranyérmes lettél. Melyik mit adott neked?
Igen, két év, amikor világbajnok lettem, az azt adta a tapasztalatot, és hogy észrevettem, hogy igen, képes vagyok erre. És amikor most megnyertem ezt a világbajnokságot, tényleg az egész munka, amit én csinálok minden nap, mert ez az egész én életem, és hogy látszik, hogy erősen dolgozok, és megmutattam újra, hogy én megérdemlem ezt, és hogy sokat dolgozok ezért.
Viviana, neked ugye egy ezüst, illetve ez a női VB-n egy aranyamérleg. Hogyan összegezhető ez az év szakmailag?
Ez az év nekem fantasztikus volt. Boldog vagyok nagyon az eredményekre. Főleg boldog vagyok, hogy mind a ketten meg tudtuk csinálni ilyen fontos dolgokat, úgyhogy bízok benne, hogy így tovább, és hogy jobbak legyenek is az eredmények.
Hogyan képzeljünk el egy napotokat? Hogyan edzetek együtt? Milyen kemény akár az egymás elleni csata? És a szakmai stáb hogyan tud titeket segíteni, Luana?
Igen, pihenünk, meg tanulunk és edzés. Ez az egész napunk, mert és utána edzésem meg, Vivi meg én nagyon mindig segítünk egymásnak, és minden hiba, ami történik, elmondjuk azonnal, vannak nagyon profi edzők körülöttünk, erőléti edzők, dietetikusok, sportpszichológusokkal edzünk, meg a két edzőnkkel, főedzőnkkel, és olyan profi csapatunk van, hogy nagyon koncentrálunk minden nap, és beadjuk a 100%-unkat, és és ilyen eredményeket tudunk szerezni.
Viviana, mennyire kell vigyáznotok egymásra az edzésen? Azért mégis ugye nagyon nagy erők csapnak össze, de fontos, hogy az egészség legyen az első.
Hát igen, vigyázni kell, de keményen edzünk együtt. Az a jó, hogy tudunk profin edzeni egymással és ésszel, mert ha, ahogy mondod, ha nem ésszel játszol, a végén veszélyes lehet. De azért erősen edzünk, adunk egymásnak.
Más edzőpartnerek szóba jönnek egyébként, vagy egymással a legjobb, leghatékonyabb edzeni?
Én mindig azt mondom, hogy a Vivi a legnehezebb partner nekem. Nincs a csapatban egy olyan jobb, meg erősebb partner, mint a Vivi, úgyhogy szerintem a Vivi nekem a legnehezebb. És a legjobb.
A népszerűségetek akár a közösségi médiában, akár ugye a sportkörökben és az ismertségetek nagyon sokat nőtt az elmúlt időszakban. Mennyire készültetek erre fel és hogyan kezelitek?
Jól kezeljük, szerencsére mi szeretjük ezt a dolgokat. Szeretjük, amikor oda jönnek hozzánk az emberek és gratulálnak nekünk. És sokat támogatnak, úgyhogy mi csak megköszönjük, és nem gondoltuk volna, hogy ennyit, de jól vagyunk, ja. Szeretjük.
Tulajdonképpen ugye az olimpiai ciklus első harmada telt el nagyjából most. Erre az évre már nincsen taekwondóban fontos verseny. Melyek a fő célok Los Angelesig és majd Kaliforniában?
Igen.
Luana.
Igen, a legnagyobb célunk az, hogy Los Angelesba bejussunk a Vivivel, és hogy a legnagyobb cél az, hogy megnyerjük is. És most a következő versenyek úgy van a taekwondo, vagy két évente újra pontoznak a ranking listán. Jövő május-júniusban újra fognak kezdeni a pontok, és onnantól jönnek a következő világbajnokságok, Európa-bajnokságok, és azok lesznek a legfontosabbak, hogy be tudjunk jutni a Los Angelesre.
Viviana, egy VB cím, a férfinői VB-n a cél, illetve gondolom az olimpiai címvédés, nem tévedek nagyot.
Igen, pontosan, ahogy mondod, meg fogjuk próbálni megvédeni a olimpiai címet, és a VB. VB arany a Vivinek is majd.
Az olimpiai bajnok taekwondós Márton Vivianát és világbajnoki aranyérmes testvérét Luanát hallották. További sikerekre számít a szezonban Ravasz Etele, a magyar női kardvívó válogatott szövetségi vezetőedzője, miután az idény első világkupa viadalán Battai Sugár és a csapat is ezüstérmes lett Algírban.
Ennél jobb kezdést el sem tudtam volna képzelni, nem csak a két érem volt fantasztikus önmagába véve, hanem az is, hogy többen is a legjobb 16 között tudtak végezni, illetve hát annyi szomorúságom azért volt, hogy mindjárt a napot, a főtáblát illetően a Pusztai Liza és Szűcs utca sajnos egymással került össze, szóval ott már is kiesett egy magyar, pedig Liza is jó formában volt, kíváncsi lettem volna, hogyha másik ágon kell elkezdeni vívni, akkor hogy sikerül neki, de ez most így sikerült. Szerintem annak tudható be ez a jó kezdés, hogy eddig is egy jó ritmusunk volt, és kényelmesen, nyugodtan tudta mindenki fölvenni újra a ritmust, alapozni, jól sikerült és formába lendíteni magát, úgyhogy jó volt az őszi munka, úgyhogy várjuk a folytatást.
Battai Sugár már a 6. a világranglistán ezzel a mostani újabb egyéni érmével. Ez azt jelenti, hogy ő már a legszűkebb elitbe tartozik? Vagy még egy lépés hátra van neki is?
Ez a kijelentés, ez nem áll tőlünk már messze. Még egy ilyen idényt, ha Sugi bele tudna tenni és tudna produkálni, akkor ugye persze, hogy így marad meg, javulhat ez az eredmény, de nálunk inkább ez a folytonosság az, ami az elitséget és a szűkséget adja, vagy előidézheti esetleg. Én minden esetre a Sugárt mindenképpen odasorolom az elithez. Örülök nyilván, hogy már most ott van előrébb. Remélem, hogy az idényben hasonló szép eredményeket fog majd tudni produkálni az egyéni versenyeket illetően, és remélem, hogy újra, illetve hát ezért várom tőle egy picit, hogy valamelyiket nyerje is megnyugodtan, mert minden tudása, rutinja, lehetősége megvan hozzá szerintem.
Hogyan hat ő a csapat többi tagjára? Azért el kell mondani, hogy mégiscsak Battai Sugár a legfiatalabb.
Jó a csapatom, mindegyik lány úgy gondolom, hogy mindenkit húz és tud tolni előre. Mindig van valaki, hál' Istennek, aki tud magaslani. Most jelen pillanatban egyértelműen a Sugi, aki rendkívül kiemelkedő, de Szűcs utca is tavaly egész évben kiemeltként tudott pástra lépni, ő is jó kis döntőket tudott összehozni. Katona Renáta is bekerült ugye a top 16-ba. Liza sincsen egyébként, Pusztai Liza sincsen ettől különösebben messze. Most neki egyébként is a világranglista alakulása véget, olyan versenyek következnek, amelyeken nem volt tavaly jó helyezése, úgyhogy most emiatt is hátrébb van a világranglistán. Úgy hiszem, hogy mind a négy lány be tudja magát vívni ebbe a 16-ban. Szóval így a válaszom, hogy mindenki tud mindenkit előre húzni és jó eredményre készíteni.
Most Grand Prix versenyek következnek, először Orléansban, a hagyományos helyszínen. Hogyan készülnek a versenyzők erre az eseményre? Van-e ilyenkor csapatösszetartás, vagy mindenki a saját egyéni mesterével dolgozik?
Az általános felkészülésünket fogjuk folytatni. Hetente van 3 közös edzésünk, illetve erre rájön még egy a lányoknak külön egy közös gyógytorna lehetőség, ami ugye nem vívó edzés, de akkor is ők együtt tudnak lenni. Ezekkel a délelőtti órákban ezzel foglalatoskodnak a hölgyek, és délután pedig általában mindenki a klubban végzi a felkészülését, és a délelőttin is, de leginkább a délutáni edzéseken mindenki a maga mesterével készül természetesen. De ez független az egyéni GP versenyektől, más versenyeken is így ilyen módon szoktunk készülni. Most külön edzőtáborba nem fogunk persze elmenni, de napi rutinunkat, illetve egy a heti rutinunkat, azokat tovább fogjuk most is folytatni.
Mit tart fontosabbnak, hogy ez a csapat még jobban összeérjen, hogyha esetleg visszatérhet majd Márton Anna, akkor vele ismét erősebb legyen, vagy akár még a mostaniaknál is fiatalabb versenyzőket szeretne kiegészítő embereknek?
Én úgy látom, hogy a mostani keret igen áldásos életkorban és tudásban is, tehát ez az arany középutunk most megvan. Nevektől függetlenül inkább a létszámnak a fenntartása, és ha lehet, akkor mindig az egy-kettővel való plusz elősegítése, ami ilyen szempontból nekem egy külön fontos szempont, mind a mellett, hogy versenyen szeretnénk eredményesek lenni minden versenyzővel, nem csak a top 4-jel, hanem a 10-12 versenyzővel, akik egyébként is részt vesznek majd ezeken a világkupa versenyeken, de nálunk a válogatás úgymond most fog elkezdődni, úgyhogy itt a tavaszig, illetve a tavasszal bezárólag egy komoly versenyfutásnak nézünk elébe, de magától a válogatástól teljesen függetlenül mindig törekszünk arra, hogy ne csak egy-két versenyzőt tudjunk úgymond kiállítani, hanem minél többet. Most jelenleg én úgy hiszem, hogy egy ötös számmal rendelkezik a magyar női kard, és az a célom, hogy megpróbáljuk feltornázni azért ezt 7-8-ra. Tavaly általánosan a keretnek az összetartása, az edzések látogatása, meg a versenyeknek, tehát a versenyeztetése volt a cél, elsődlegesen az, hogy minél magasabb számokat produkáljunk. Ez már úgy hiszem sikerült, ezt megugrottuk, most pedig a minőségibb produkcióért fog tovább folytatódni a munka ezzel a kerettel. És hát remélem, amit korábban mondtam, ez a 8-as lenne a legjobb, legnagyobb célunk.
Ravasz Etelét, a magyar női kardvívó válogatott szövetségi vezetőedzőjét, Pusztai Liza mesterét hallották. Változtatni kellene a kiegészítő olimpiai sportágak rendszerén, jelezte az Inforádiónak Fűriás Balázs, a NOP tagja. Arról is bíznak, hogy a 2028-as sikeres játékokért bíznak a Los Angeles-i vállalások teljesülésében.
Több nehéz kérdés is van a nyári olimpia programjával kapcsolatban. Milyen sportágak szerepelnek ott? Ugye vannak sportágak, ez a sportprogram döntő része, 28 körüli sportág, amit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság dönte, hogy mindenképp szerepel az olimpián, és minden szervezőnek, a mindenkori aktuális házigazdának pedig rendelkezésére áll az a lehetőség, hogy javasoljon új sportágakat, amik a NOB által kanonizált sportágak között nem szerepelnek, hogy kiegészítő további sportágakat teljesen egyenrangú módon felvegyen az olimpia programjára, éremosztó rendes olimpiai sportágként. Most az a gond, hogy ezt eddig nem igazán szabályoztuk, hogy milyen követelmények vannak az ilyen hozzáadott sportágak tekintetében, egyrészt a versenyzői létszám növelése ügyében. Tehát most a Los Angeles-i szervezők csupa csapatsportágat vettek föl, olimpiák óta törekszünk arra, hogy nem lehet a végtelenségig növelni az olimpia méretét, összetettségét, ezért törekszünk arra, hogy 10.500-ban maximalizáljuk az olimpián versenyző sportolók létszámát. Nyilván, amikor jön a házigazda és 4 csapatsportágat hozzáad, akkor ez tarthatatlan. Ez az egyik gond. A másik gond pedig, hogy milyen sportágakat lehet fölvenni. Mert nem egy olimpián megéltünk át, mondom a párizsi példát, breaking, nem szeretik a breakesek a breaktáncot, mondjuk breaking, ami egy tiszavirág életű olimpiai sport volt, és most megjósolom, hogy a lacrosse meg a flag football többek között, mint ami a Los Angeles olimpiai programján szerepel, lesz megint tiszavirág életű, és akkor mit csináljon egy nemzeti olimpiai bizottság? 206 nemzeti olimpiai bizottság van a világban, ezeknek töredéke rendelkezik sportolókkal ezekben a sportágokban, tehát már az is egy kérdés, hogy mennyire engedünk olyan sportágokat a programba, ami a világ nagyobb részében nem űzik. És kettő, hogy mit csináljon egy nemzeti olimpiai bizottság, mert azt mondja, hogy oké, én belevágnék ennek a sportágnak a fejlesztésébe, hogy ott legyek az olimpián, de mindazt a ráfordítást, ami ehhez kell, ha ez csak egy egyszeri kaland, egy tiszavirág életű sport, akkor nem teszem meg, viszont akkor lemondok arról, hogy egy sportágban képviseltetve legyek. Tehát ez is most a stratégiai áttekintés, ami a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban az új elnök hivatalba lépése folyamban van. Ez is egy olyan kérdés, amit áttekintünk, hogy nem kéne szigorúbb korlátokat szabni, létszámkövetkezmények, illetve világon való elterjedtség, hosszú távú sportfejlesztési szempontok alapján, hogy az éppen aktuális házigazda milyen sportágat javasolhasson pluszban az olimpia programjára.
Az olimpia mindig is egy kavalkád volt, de Los Angelesben talán még nagyobb lesz. Mennyire készültek fel ennek a kihívásnak a kezelésére?
Nagyon fontos, hogy az olimpia megszervezése az minden esetben a házigazda kizárólagos felelőssége. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság odaítéli a rendezési jogot, kötünk egy szervezési, egy host city agreement, tehát egy házigazdaváros szerződést az adott várossal, állammal és a Nemzeti Olimpiai Bizottsággal. Nagyon világosan meghatározzuk a kritériumokat, és utána nekik kell azt vállalják, hogy ezt hatodik haszakad megcsinálják. Los Angelesben valóban a távolságok kihívást fognak jelenteni, és az a kérdés, hogy a helyi szervezők, Kalifornia állam, illetve Los Angeles, mennyire városa, mennyire tudja betartani azokat az ígéreteit, amik metró és gyorsvasút fejlesztésekre vonatkozóan tett, és ami többek között ami alapján, nem kizárólag ezek alapján, de ami alapján megkapták a rendezési jogot. Akkor leszünk bajban, és akkor valóban mindenki csak egy-két sportágat tud egy napon megnézni, hogy jó esetben, hogyha ezek a közösségi közlekedési fejlesztések, amikre Kaliforniának és Los Angelesnek olimpiától teljesen függetlenül is szüksége van, ezek esetleg nem vagy késve vagy töredékesen valósulnak meg, ismerjük a autópálya autós közlekedési viszonyokat, hát autóval eljutni még akkor is, ha lesz olimpiai sáv, ezeken a távolságokon nem lenne egyszerű dolog, szurkolunk nagyon a Los Angeles-i barátainknak.
Kirsty Coventry az új elnök tevékenysége mennyire érződik, mennyire látszanak az irányok? Ugye most az elmúlt hetekben hír volt, hogy a transznemű versenyzők, a női sportágak egyikében sem indulhatnak majd, hogyha erről megszületik a döntés, de nyilván sok egyéb téma is fókuszban lesz.
Női sportvédelme az kiemelten foglalkozott vele rögtön első munkanapján az új elnök, nagyon helyesen. Megbeszélte a tagsággal, és a tagság teljes támogatását élvezi ebben az ügyben. A józan ész alapján jó irányba mennek a dolgok. Itt egyszerűen az olimpia alapkövetelmény. Mennyiről van szó, tisztességes verseny, azonos versenyfeltétele. Ugye arról van szó, hogy ha akármilyen megfontolásból valaki úgy dönt, hogy ugyan férfinek született, de egy nem váltó műtéten esik keresztül, jelentsen ez akármit is, és utána a nőnek vallja magát, és el akar indulni a női sportolók között, az lehetetlen, mert olyan biológiai, genetikai szerkezettel, kromoszóma felépítéssel és tesztoszteron állománnyal rendelkezik, ami azt eredményezi, hogy esélytelenek vele szemben a nők, tehát jogosulatlan előnyökre tesz szert, és a fair play szellemében ez lehetetlen. És egy már jóval komplikáltabb helyzet, de ugyanez az igaz azokra, akik olyan szexuális szokatlanságokkal születnek, hogy nagyon leegyszerűsítve a kérdést, kislánynak látszanak, női nemi szervek indulnak fejlődésnek, de valójában a testükben a kromoszoma szerkezetük férfi, és a tesztoszteron állományuk meg az erejük a férfiakinak felel meg a pubertás után, és ők megint csak semmit nem tettek, eszük ágában sem volt férfiból nővé válni, magukat nőnek gondolták, így nevelték föl őket, de mégis a biológiai szerkezetük az jogosulatlan előnyöket tartalmaz, és azt gondolom, egyértelműen meg kell védenünk a női sportolókat attól, hogy jogosulatlan előnnyel versenyezhessen valaki a női kategóriában, és biztosítanunk kell, és ebbe az irányba mennek a dolgok, eszközeink is legyenek erre, hogy a női kategóriában kizárólag kromoszóma szerkezetét biológiai nemét tekintve 100%-ban nők, kizárólag nők indulhassanak.
A Sportforum Hungary-n beszélgetünk. Hogyan tekint erre a kezdeményezésre, amelynek ugye ez már a negyedik csúcseseménye?
Szerintem ez egy nagyon pozitív dolog. A felülről szerveződő dolgok mellett alulról szerveződő mozgás is van a magyar sportban. Van civil kezdeményezés az üzleti életből. A jövő kezdeményezés, ez mutatja a magyar sport elevenségét, valóságosságát, és egy nagyon jó platform arra, hogy egy kicsit kitekintsünk, hogy mi történik a világban, és egymással is a legkülönböző szerepekből megbeszéljük a magyar sport dolgait. És én hiszek a párbeszéd és a gondolatcsere meg a közös munka erejében.
Főries Balást, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagját hallották. Már a véget ért az öt karika. Következő adásunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Mára köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.